Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatójának részvételével folytatott nemzetközi csillagászati együttműködésben először mutattak ki olyan anyagcsomókat egy fiatal csillag körül, amelyek óriás bolygókká fejlődhetnek. Felfedezésükről Kóspál Ágnessel, a Kongolytege Miklós Csillagászati Intézet tudományos tanácsadójával beszélgettem.
Mi a kutatócsoportom már régóta vizsgáljuk a naphoz hasonló csillagok születését, és ebben a folyamatban nagy szerepe van a csillagkörüli anyagnak, mégpedig a csillagkörüli korongoknak. Ezek olyan porból és gázból álló struktúrák, amelyek körülveszik a fiatal csillagot. A születőben lévő csillag ebből a korongból gyűjti az anyagot, és ez a korong a bolygórendszer szülőhelye is. Ma már tudjuk, hogy a korongról a csillagra a tömegátadás, az anyagáramlás az nem egyenletes, hanem néha váratlanul sokszorosára növekszik. Ennek az a látható jele, hogy a fiatal csillag hirtelen felfényesedik, egy kitörést mutat. Mi pár éve készítettünk egy felmérést a chilei Alma rádió antenna rendszerrel, melynek keretében ilyen fiatal kitörő csillagoknak a korongjait vizsgáltuk. És ebben a felmérésben azt találtuk, hogy ezek a korongok jellemzően kisebbek, de nagyobb tömegűek, mint a kitöréseket nem mutató csillagok korongjai. És ez arra utal, hogy a kitörő csillagok körül keringő anyag, az sok esetben gravitációsan instabil lehet. Ez azt jelenti, hogy az anyag összecsomósodhat, majd pedig a csomók összeomolhatnak. Az ALMA képeken azonban első látásra mi nem láttunk ilyen csomósodásokat. Most ennek a felmérésnek volt az egyik célpontja a V960 Monocerotis jelű fiatal csillag, amely a Monocerosz, vagyis egyszarvú csillagképben található, tőlünk mintegy 5000 fényévnyire. Ez a csillag először kb. 9-10 éve keltette fel az érdeklődésünket, amikor a fényessége hirtelen pár hónap alatt 20-szorosára növekedett. Ezután nem csak mi figyeltük meg, nem csak mi mértük meg ezt a csillagot az ALMA-val, hanem egy chilei kutatócsoport is, ők pedig a chilei nagyon nagy távcsövet, a VLT-t használták, azon pedig a Sphere nevű műszert. Ez egy olyan műszer, amely a polarizált fényt méri, és ennek segítségével nagyon fényes csillag közelében nagyon halvány struktúrákat is meg lehet figyelni. És ezen a képen volt, hogy a chilei kollégák spirálkarokat vettek észre a csillag körüli anyagban, és megkerestek engem, hogy milyen érdekes lenne ezt a felvételt, ami ALMA méréseinkkel összehasonlítani. Akkor újra megvizsgáltuk az ALMA képeket, és azt találtuk, hogy azon vannak nagyon halvány csomósodások, mégpedig nagyjából ott, ahol a másik képen, a chilei kollégák képén a spirálkarok voltak. Meg tudtuk mérni az ALMA segítségével ezeknek a csomóknak a tömegét is, és azt találtuk, hogy azokban néhány földtömegnyi szilárd poranyag és néhány Jupiter tömegnyi gázanyag található. Most ez lényegében azt jelenti, hogy a V960 Monocerotis fiatal csillag körüli spirálkarok, azok tényleg instabilak, széttöredeznek, ami a bolygókéhoz hasonló tömegű csomók kialakulását eredményezi. És ez azért jelentős ez a felfedezés, mert először tudtunk kimutatni egy fiatal csillag körül olyan csomókat, amelyek potenciálisan óriás bolygókká fejlődhetnek. Most ez azért is volt lényeges, mert kétféle módon lehetséges az óriás bolygók keletkezése, vagy az a módszer, vagy az a mód, hogy egy fokozatos növekedési folyamat révén jönnek létre, amelynek során a bolygó kezdemények összeütköznek, összetapadnak. Ugye a másik lehetőség, hogy gravitációs instabilitás révén jönnek létre, amikor a csillag körüli anyag nagyobb darabjai összehúzódnak, és a saját tömegvonzásuknál fogva összeomlanak. Most az előbbi forgatókönyvre korábban is voltak már bizonyítékok, az utóbbira viszont eddig kevés jel utalt. Tehát a mostani megfigyeléseink azok elsőként igazolják, hogy ez a gravitációs instabilitás az a bolygók méret és tömeg skáláján is megtörténhet. És még az is nagyon érdekes ebben a projektben, hogy ez jó példája a különböző hullámhosszakon, ebben az esetben az infravörös és a rádió tartományban készült mérések közötti szinergiának, együttműködésnek is.
Említette a gravitációs instabilitást. Hogyan, miért tapad össze az anyag bolygóvá, és tulajdonképpen akkor ez egy ilyen laza szerkezet lesz?
Eredetileg ez úgy kezdődik, hogyha van egy spirálkar, egy lényegében egy anyagcső, hogyha ennek elég nagy a tömege, akkor instabillá válhat, és a legsűrűbb részei azok a saját tömegvonzásuknál fogva összehúzódnak, egyre sűrűbbek lesznek, és ezeknek a csomóknak a közepén az ott levő összegyűlt poranyagból alakulhat ki az óriás bolygónak a magja. Majd ugye ez, amint egyre nagyobb és nagyobb tömegű lesz, ez fogja utána magához vonzani a gázanyagot, és amiből a óriás gázbolygónak ugye a gázanyaga is összegyűlik.
Nézzünk egy picit előre, hogyan tervezik a folytatást, mi lesz a következő lépés.
Több érdekes lehetőség is van erre. Az ALMA rádióantenna rendszerrel ugye többféle hullámhosszon is lehet készíteni méréseket. A mi általunk vizsgált mérések azok 1,3 mm-es hullámhosszú fényt vizsgáltak, de az ALMA-val többféle hullámhosszon is lehet vizsgálódni, és hogyha több hullámhosszú mérést tudnánk kombinálni, akkor ebből például következtetni lehet arra, hogy a poranyagnak milyen a méreteloszlása, esetleg meg lehet vizsgálni annak az anyagi összetételét is, hogyha sikerülne különböző molekuláknak a színképvonalait is megfigyelni. Ugyancsak ilyen színképvonalas mérést lehetne csinálni majd a James Webb űrteleszkóppal is. Ennek is ugye hamarosan lesz majd a pályázati határideje, úgyhogy rengeteg ötletünk van. Vannak olyan kérdéseink, amire akár az ALMA-val, akár a James Webb-bel is tudnánk remélhetőleg választ adni, illetve hát hosszabb távon pedig nagyon érdekes lesz majd erre a csillagra ránézni az Európai Déli Obszervatóriumnak a jelenleg is épülőben levő rendkívül nagy távcsövével, az ELT-vel. Ez ugye a chilei Atacama sivatagban épül, jelenleg is épül, ha minden jól megy, akkor körülbelül 5 év múlva lesz kész. Ez egy 39 méteres távcsőtükör lesz, tehát minden eddiginél nagyobb, érzékenyebb műszer lesz, amivel hát valószínűleg sokkal, sokkal több részletet megfigyelhetünk majd a e születőben lévő bolygórendszerről, de akár más fiatal csillagokról is.
Tulajdonképpen ez a bolygó, ez a bolygórendszer most még növekszik, tehát még nem ért el a végleges méretét.
Így van, ez most jelenleg is születőben van. Ez egy viszonylag fiatal rendszer, körülbelül 1 millió éves, ugye ez emberi léptékkel nagyon soknak tűnik, valójában a csillagászati léptékkel ez egy újszülött csillagnak tekinthető, hiszen egy napszerű csillag az évmilliárdokig elél, és hát ilyen 1 millió éves vagy néhány százezer éves időskálán mind a csillag is még épülőfélben van, tehát gyűjti az őt körülvevő anyagból a tömeget, és a korongban a bolygók is még születő félben vannak, tehát ezek a csomók, amiket megfigyeltünk, ezek elképzelhető, hogy különböző hatásokra később szétoszlanak, de az is lehet, hogy tovább omlanak össze, és végezetül tényleg óriás bolygókká formálódnak.
Ez célzatos keresés volt, tehát tudták, hogy mit keresnek, vagy véletlen találat?
Tulajdonképpen véletlen találat volt, tehát az az ALMA felmérés, amit az elején említettem, az egy 10 fiatal kitörő csillagot célzott meg, és mi ezt úgy dolgoztuk fel, hogy elsősorban a csillagok közvetlen környezetében vizsgáltuk a korongok legbelső részeit, azt a részt, ami olyan néhány 10 csillagászati egység méretű, ugye egy csillagászati egység a nap föld távolság, tehát annak körülbelül a 10-100-szorosa tartományt vizsgáltuk mi. Láttuk igazából, hogy vannak ennél nagyobb méretskálán is struktúrák, nagyon halvány struktúrák, ezzel mi elsőre nem foglalkoztunk, és hát akkor néztünk rá újra ezekre a mérésekre, amikor a chilei kollégák megkerestek, mert ugye ők egy másik módszerrel, egy másik műszerrel, infravörös polarizált fényben néztek rá ugyanerre a csillagra, hát az egyik csillagra a mi felmérésünkből, és abban látták ezeket a spirálkarokat. Ezek a spirálkarok, ezek olyan nagyjából 2000 csillagászati egység méretűek, tehát jóval nagyobbak, mint például a mi naprendszerünk, tehát olyan nagy térbeli skálákat kellett nézni, amire mi először nem figyeltünk, vagy nem gondoltunk, amikor először vizsgáltuk az almaméréseket. És akkor újra feldolgoztuk ezeket, bevetettünk mindenféle trükköt, hogy a tényleg leghalványabb részleteket is meg tudjuk vizsgálni, és akkor derült ki, hogy tulajdonképpen ez a kétféle mérés más hullámhosszon, de lényegében hasonló struktúrákat mutat, és igazából az alma mutatta ezeket az összeomló csomókat, tehát ez egy meglepetés volt. Valójában számítottunk ugye rá, mert az alma felmérésnek pont az volt az egyik eredménye, hogy ezek a korongok ugye nagy tömegűek, és ugye a nagy tömeg az, ami előre jelzi, ami okozhatja ezeket a gravitációs instabilitásokat, amik ugye az elméleti modellek szerint aztán az összeomláshoz és a csomók kialakulásához vezetnek.
Szigma, a holnap világa.
Az, hogy május után most ismét kitört az Etna, azt mutatja, hogy ez még mindig egy aktív vulkán, mondta Harangi Szabolcs, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója. A riporter Zsámboki Zsolt.
Ismét kitört az Etna vasárnap. Májusban ugyan volt egy kitörés, de egyáltalán lehetett ezt előre látni?
Nem, abszolút nem, és ez egy abszolút váratlan esemény volt, délután még nem látszott ennek semmi előjele, és aztán este 8 óra után meglehetősen gyorsan változtak az események, és torkolott éjfél körül egy igen látványos lávaszökőkút kitörésbe.
Kellett-e valamilyen óvintézkedéseket életbe léptetni, vagy pont szerencsés időpontban, tehát hogy ilyen történt ez a kitörés?
Azt mondtam, hogy váratlan, de azért a szakemberek a helyükön voltak, tehát ők már azért észlelték 8 óra körül, hogy itt valami történhet, és emelték a készültségi szintet, és miután ilyenkor az is egy nagyon fontos aspektus, hogy milyen a szélirány, melyik oldala lehet kitett a vulkánkitörésnek, és ebből azt lehetett kiolvasni, hogy a déli oldal lesz ebben az esetben, tehát így azonnal a Catania-i repülőteret is, a légiközlekedést is lezárták.
Pár évvel ezelőtt emlékezzünk a izlandi vulkánkitörésre, ami megbénította jóformán az egész világnak a repülőforgalmát. Egy-egy ilyen kitöréskor, például a májusi kitöréskor is az Etna elég sok pernyét lövelt ki magából. Itt most volt-e ilyen?
Nem mondható, hogy egy olyan nagyon nagy robbanásos kitörés volt, de azért a Catania-i repteret is elérte a vulkáni hamu és pici lapili törmelékanyag, tehát ott azért meg kellett tisztítani a pályákat, de nem okozott különösebb nagyobb gondot. Miután eléggé rövid volt, néhány óráig tartott mindez a vulkáni működés, tehát másnapra rendbehozták a repteret, és úgy tudom, hogy most már minden gond nélkül lehet repülni.
Az idei volt a második kitörése az Etnának, amúgy mennyire aktív ez a tűzhányó?
Hát aktív, ami azt jelenti, hogy idén már azért kétszer kitört, tehát ez mindenképpen az aktív vulkánok közé sorolja. Ami egy fontos dolog, és amire figyelmeztetett ez a vulkánkitörés is, hogy az aktív az persze nem azt jelenti, hogy folyamatosan működik. Ez a 2,5 hónap azért altathatja a figyelmet. Ugye nyáron azért egy nagyon komoly turista szezon van, nagyon sokan mennek az Etnára, nagyon sokan mennek fel a vulkán csúcsi régiójában is, tehát azért nem szabad elfeledni azt, hogy ez nem csupán egy hegy, hanem ez egy aktív vulkán, és történhetnek ilyen események. Azt gondolom, hogy egy nagy szerencse, hogy ez éjjel történt ez a vulkánkitörés, hogyha nappal zajlik, akkor azért jelenthetett volna problémát.
Hol tart most a tudomány, mert ugye mondják a szakemberek, hogy a földrengéseket is nagyon nehéz előrejelezni, gondolom a vulkánkitöréseknél is így van. Most sokan beszélnek a mesterséges intelligenciáról, ennek a kutatásába például be tudják-e vonni?
Egyébként mi is a kutatásunkba vonjuk be a mesterséges intelligenciát, a gépi tanulást, és valóban ez megjelent a mi tudományunkba is. Ugye a földrengéseket nem lehet előjelezni a mai tudásunk alapján. A vulkánkitörésekkel azért kicsit jobb a helyzet, mert azért vannak előjelek. A kérdés az, hogy ezek az előjelek milyen időben érkeznek, néhány nappal, néhány héttel egy vulkánkitörés előtt, vagy pedig néhány órával. Tehát most például egészen izgalmas dolgok történnek Izlandon, ahol a nagyon régóta szunnyadó Askja vulkán környéken vannak olyan előjelek, amelyek utalnak arra, hogy bármikor kitörhet. és ezt már egy jó néhány éve lehet érezni. Az Etna esetében más látunk, az egy aktív vulkán pulzálva kitör újra, és van, amikor csak néhány órával a kitörése előtt ad előjelet, de mint ahogy most is látjuk, azért a szakemberek helyükön vannak, és ezeket tudják észlelni, tehát megvannak azok az eszközök, amelyekkel a magma felfele való mozgását azt észlelni lehet, és itt is azért ki lehetett adni időben még a veszélyességi fok emelkedését, és hát innentől kezdve már az embereken múlik, hogy ezeket fogják-e és figyelik-e, és ugyanúgy, amikor jön egy vihar, tehetünk a hegyen, és akkor valaki nézi azt, hogy jön egy vihar, figyelni kell arra. Egy aktív vulkánnál figyelni kell arra, hogy adnak-e olyan jelzést a helyi obszervatóriumba, amely alapján meg kell tenni a megfelelő cselekvedetet, adott esetben gyorsan le kell jönni, amennyire lehet a hegyről.
Szigma, a holnap világa.
Ne vetítsük ki a gyerekre a saját esetleges szorongásunkat, és ne riogassuk őket, kéri a szülőktől az iskolapszichológus a tanévkezdés előtt. Enkollár Katalin a Magyar Pszichológiai Társaság óvoda és iskolapszichológiai szekciójának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Tudományok Bizottságának tagja szerint a tanuláshoz beszélgetésekkel és könyvekkel lehet kedvet csinálni, és szükség is van rá, mert a kutatások szerint a leendő első osztályosok nem rendelkeznek elegendő ismerettel arról, hogy mi vár rájuk az óvoda után. A riporter Herceg Zsolt.
A gyereknél az lenne a fontos, hogy ő tudja, hogy mi vár rá. Vannak kutatások, hogy mennyire vannak tisztában a gyerekek avval, hogy mi vár rájuk az iskolában. Úgy tűnik, hogy azért ebben nagyon nagyok a különbségek, és nagyon sokat lehetne javítani a gyerekek közérzetén avval, hogyha minél több információjuk van.
Ez kinek a dolga elsősorban, a szülői? Mert ha igen, és feltételezem, hogy igen, akkor adódik a kérdés, és hogy az, aki 20-30-40 éve kezdte az általános iskolát, az vajon tényleg fel tudja-e készíteni a gyerekét arra, hogy azt az adott gyereket 2023. szeptemberében mi várja egy hazai iskolában?
Az iskola radikálisan nem változik. Nagyon sok szülő előre meg is nézi magának a tanítót, hogy kihez iratja a gyereket. Érdemes is a szülőnek kommunikálni a gyerek felé, hogy bizalommal forduljon a pedagógus felé, és hogy nem az iskolai mindennapi történéseknek a részletes ismerete az érdekes, hanem az, hogy ott a gyerek ugyanúgy biztonságban lesz, mint az óvodába, sok minden változik, tehát nem lesz egész nap játék, de azért nagyon sok minden játékos formába fog zajlani, tehát a tanulás az nem egy ilyen izzadságszagú dolog, aminél feltétlenül szenvedni kell. Tehát egy gyerek, ha jól áll a iskolához és a tanító ügyes, akkor az élvezetes tud lenni, örömmel tud menni a gyerek. Na most azért van egy-két ötlet, amit meg lehet valósítani. Az egyik, hogy maga az, hogy az iskola egy új hely, új épület, ezt érdemes egy kicsit ismerősebbé tenni. Érdemes oda menni az iskolához, és körbejárni, megnézni, hogy melyik lesz az osztályterem, megnézni az iskola udvart. Ez azért egy fontos dolog lehet a gyereknek, hogy kapaszkodói legyenek. Aztán egy csomó olyan dologba lehet fölkészíteni, ami iskolához szükséges készség, de nem iskolai tudás. Olyanokra gondolok, hogy önállóan megcsinál dolgokat, és ezt lehet gyakorolni. Csomó mindent rá lehet bízni egy 6 éves gyerekre, terítsen meg, saját dolgait rakja rendbe, mikor levetkőzik a ruháit, rendbe rakja le, tudja, hogy mit kell fölvenni, ha hideg van, vagy meleg van. Tehát, hogy ilyen önállósági dolgokra érdemes figyelni. Mert hogy a gyereknek egymagába kell helytállnia azt. És minél többet érdemes beszélgetni vele. Arról, hogy mi lesz, hogy mi mindent fognak tanulni. Érdemes előszedni olyan könyveket is, ami nem tankönyv, hanem természettudománnyal kapcsolatos gyerekeknek való atlaszok, ilyesmi, amiről lehet beszélgetni, hogy mi minden érdekes van a világban, és az iskolában ilyenekről lesz szó.
Az is segít abban, hogy a gyerek ne féljen az iskolától, hogyha együtt veszik meg a különböző tanszereket?
Nézze, a félelmet nem csökkenti, de az örömet növeli. Hogyha a gyerek fél valamitől az iskolában, akkor akkor arról beszélgetni kell vele. Nagyon sok mesekönyv is van, ami az iskolával kapcsolatos. Aztán hagyni, hogy a gyerek kérdezzen, beszélgessünk vele. Hát a másik meg, hogy ugye az iskola szereket, azt izgalmas megvenni, látványosak, szépek. Én nem gondolom, hogy a legdrágábbat, a legcsillogóbbat, a legilyen-olyanabbat kell venni. Az is feszültségforrás, hogy egy méregdrága dolgot egy elsős elhagy, de hogy ez tetszen neki, olyan iskolatáska legyen, ami a szülő büdzséjébe is normálisan belefér, és a gyerek is valamilyen módon vonzódik hozzá. Tehát, hogy legyenek olyan tárgyak, amikkel szívesen körülveszi magát.
Összességében az fontos, hogy akár még jó szándéktól vezérelten se riogassuk a gyereket? Akár esetleges korábbi saját rossz iskolai élményünkkel összefüggésben, és azért, hogy hát majd viselkedjen jól. Sokszor mondják ilyenkor a szülők, hogy kisfiam, kislányom, az iskola az már nem óvoda, lehet, hogy ezt a gyerek így nem is érti.
Egyrészt nem érti, másrészt nem csinál hozzá kedvet, tehát mire jó egy ilyen. Na most az nagyon fontos, és ezt érdemes a szülőnek magának tudatosítani, hogy ő maga hogy áll hozzá az iskolához, tehát hogy nem azért féle vajon a gyerek az iskolától, mert a szülőnek a szorongása vetődik rá. Nekem volt egy ilyen egészen konkrét élményem, hogy az egyik gyerek az nagyon nem akart iskolába menni, és nagyon szorongó volt, és aztán kiderült, hogy pont egy ilyen szülő volt az anyuka, akinek nagyon rossz élményei voltak, mindig elvesztette a dolgait, szóval mindenféle konfliktusa volt, és tulajdonképp ez a szorongása, hogy jaj, mi lesz a gyerekemmel, hogy tud a gyerekem helytállni, ez vetődött rá a gyerekre. Ugye az is nagyon fontos, hogy a gyerek nem a szülő vizsgatárgya. Tehát, ha egy gyereknek nem megy az iskola, vagy jól megy az iskola, az nem a szülő kudarca, vagy dicsősége. Oda érdemes figyelni, tehát kezdetektől érdemes figyelni, de már az óvoda is valószínűleg tett ezzel kapcsolatban lépéseket, és adott is jelzéseket, hogy várhatóan a gyereknek vannak-e részképp képesség lemaradásai, és arra érdemes odafigyelni, és főleg azért érdemes odafigyelni, mert ezekre speciális fejlesztő foglalkozásokat lehet kapni, és nagyon is célszerű biztosítani a gyereknek. Tehát ha az óvoda azt mondja, vagy a tanító jelzi, hogy valami probléma lehet, menjünk el a pedagógiai szakszolgálathoz, akkor én mindenkit arra biztatnék, hogy azonnal mondjon igent, és tegyen meg mindent, hogy minél hamarabb vizsgálatra kerüljön sor, mert a segítség minél hamarabb megjöhet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.